Zsidók levél első rész, első három vers, és második rész, 5-től a 18. versig, tehát az ige szakasz végéig. Miután régen sokszor és sokféleképpen szólt az Isten az atyákhoz a proféták által, ezekben a végső időkben a fiú által szólt hozzánk, akit örökösévé tett mindennek, aki által a világot teremtette. Ő Isten dicsőségének a kisugárzása és lényének képmása, aki hatalmas szavával hordozza a mindenséget, aki miután minket bűneinktől megtisztított, a mennyei felség jobbjára ült. És a második részből. Mert nem angyalok uralma alá rendelte az eljövendő világot, amelyről szólunk. Sőt, valahol valaki itt tett bizonyságot. Micsoda az ember, hogy gondolsz rá, vagy az embernek fia, hogy gondod van rá. Rövid időre kisebbé tetted őt az angyaloknál, dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg, mindent lába alá betettél. Ha ugyanis mindent alávetett neki, akkor semmit sem hagyott, ami ne lenne neki alávetve. Most ugyan még nem látjuk, hogy minden uralma alatt áll, azt azonban látjuk, hogy az a Jézus, aki rövid időre kisebbé lett az angyaloknál, a halál elszenvedése miatt dicsőséggel és tisztességgel koronáztatott meg, hiszen ő Isten kegyelméből mindenkiért megizlelte a halált. Mert az volt méltó Istenhez, akiért van a mindenség, és aki által van a mindenség, hogy őt, aki számtalan fiát vezeti dicsőségre, üdvösségük fejedelmét szenvedések által tegye tökéletessé. Mert a megszentelő és a megszenteltek mind egytől származnak, ezért nem szégyelli őket testvéreinek nevezni, amikor így szól. Hirdetem nevedet testvéreimnek, a gyülekezet körében dicsérlek téged, és ismét. Én ő benne reménykedem, majd újra, íme itt vagyok, én és a gyermekek, akiket az Isten adott nekem. Mivel pedig a gyermekek test és vér részesei, ő is hozzájuk hasonlóan részese lett ezeknek, hogy halála által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, vagyis az ördögöt. És megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt egész életükben rabok voltak. Mert nyilván nem angyalokat karol fel, hanem Ábrahám leszármazottait karolja fel. Ezért mindenben hasonlóvá kellett lennie a testvéreihez, hogy irgalmas és hű főpap legyen az Isten előtti szolgálatban, hogy engesztelést szerezzen a nép bűneiért. Mivel maga is kísértést szenvedett, segíteni tud azokon, akik kísértésbe esnek. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. A lélek kész, de a test erőtlen. Ezt most magamról mondom, mert a lelkem kész arra, hogy mindazt átadjam, amit az Isten hiszem, hogy nekem átadott. De a testem erőtlen nem csak azért, mert meg vagyok fázva, hanem rágoztam fiunk tegnap belázasodott, és egész éjszaka vele küzdöttünk, és harcoltuk, hogy valahogy visszaszorítsuk a lázát. Úgyhogy ha valaki úgy látja, hogy majdnem elalszok a saját ígérdetésem közben, az azért van, mert nem aludtam szinte semmit. De bár azt is mondja, hogy amikor gyenge vagyok, akkor vagyok erős, mármint az Istenben. Úgyhogy ha közben imádkoztok értem, hogy az Isten nagyon erőt, hogy el tudjam mondani, akkor talán sikerül Isten igéjét ma is hirdetni. A bevezetőben már elhangzott, hogy ünnepi időszakban vagyunk, húsvét után, pünkösd előtt, és én, amikor készültem, szerettem volna ehhez kapcsolódni. Hisz maga az Úr Jézus is feltámadása után még 40 napig itt volt a Földön, és 40 nap után vitetett fel a mennyben. És ebben a 40 napban sok jel által megmutatta, hogy ő él, hogy ő valóban feltámadt testben, és ezt megmutatta a tanítványainak, és mindazoknak, akiket erre előre kiválasztott. És a mai napon én azt szeretném, ha föltekintenénk erre a Jézusra, ami megváltunkra, ki is az, aki értünk szenvedett húsvétkor, ki az, aki értünk meghalt a kereszten, és ki az, aki föltámadott. Ezért is adtam a mai igehirdetés címéül, hogy az üdvösség fejedelme. Hogy lássuk Krisztust, ha lehet így mondani, nem csak a gyengeségében, amikor megalázták, megvetették, leköpték, megszégyenítették, megverték és megfetítették, hanem lássuk őt dicsőségben, felségesen, hatalmasan, hiszen ő felvitetett a mennybe, és ott ül a mindenható Atyaisten jobbján. Ezért is választottam a zsidókhoz írt első, illetve a zsidókhoz írt levél első, illetve második részét. Ez annyi
gazdagságot tartalmaz Krisztusról, hogy őt bemutassa igazi dicsőségében, felségében, hatalmasságában. Az első dolog, amit szeretnék kiemelni a zsidókhoz írt levélből, Krisztust, ha lehet így mondani, kozmikus táblatokban mutatja be. Ő a kezdet és ő a vég, bár így szó szerint nem hangzik el. De ő a teremtés kezdete. Ő teremtett minden láthatót és láthatatlan ezen a világon. Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet. Olvassuk a Szentírás nyitányaként. Az Ószövetség első lapján az első mondat így hangzik. A zsidókhoz írt levél szerzője mindezt Krisztusnak tulajdonítja, idézve a 102. Zsoltárt. Te vetettél, Uram, alapot a földnek, kezdetben, és a te kezed alkotása az ég. Egyébként talán többen vannak közöttünk, akik vágyakoztak volna arra, hogy ott legyenek Krisztussal és a tanítványokkal, amikor az Úr Jézus kezdte magyarázni azt, hogy minek kellett beteljesednie az ő életében, ami korábban meg volt írva Mózesnél, a Zsoltárokban és a prófétáknál. És ha valakinek van kedve, akkor otthon újra nézze át a zsidókhoz írt levél első két fejezetét, mert ott az író 8 Zsoltárt is idéz. És ezek az Zsoltár idézeteket Krisztusra vonatkoztatja. Mint ahogy most is elolvastam, te vetettél, Uram, alapot a földnek kezdetben, és a te kezed alkotása az ég. János evangéliumában szintén arról olvasunk. János arról ír, hogy minden, ami lett, az az élő ige a Krisztus által lett. És nélküle semmi sem lett, ami lett. És Krisztus által az Isten nem csak megteremtette ezt a mindenséget, hanem fenn is tartja. Az ő hatalma szavával Krisztus hordozza ezt a világ mindenséget. Hadd idézzek egy 5 évvel ezelőtt megjelent National Geographicból, ami a galaktikusok keletkezésére foglalkozik, az egyik cikke. Miért mondom ezt? Krisztus fönntartja a mindenséget. Ott hagytam abba. A tudomány 5 évvel ezelőtt, vagy 6 évvel ezelőtti állása szerint, nem tudom most, hogy áll, a galaktikusok, amelyek csillag milliárdok halmazza tulajdonképpen, tehát a tudomány mai válása szerint a galaktikusoknak szét kellene esniük. Nincs semmi, ami összetartaná őket, illetve nincs az a gravitáció, ami szükséges és elégséges lenne ahhoz, hogy szét ne essenek a csillagrendszerek. Ugye a gravitáció az a tömegvonzás, és a szükséges tömegnek csak a 10%-a van meg a látható világban. A 90% hiányzik. Akkor miért nem esnek szét a galaktikusok, a csillagvárosok, a galaktikus halmazok? 6 évvel ezelőtt volt Amerikában egy konferencia, ahol a galaktikus képződésnek az elméleteiről lehetett hát jókat vitatkozni, és egy Tom Abel nevű pennsylvaniai kozmológusnak a véleménye volt, ami a legnagyobb sikert aratta, amiről ezt írja a National Geographic. Évbontó elgondolásokon alapulnak ezek a modellek. Az univerzum tömegének legalább 9/10, vagyis 90%-át valami rejtélyes és láthatatlan, sötét anyag alkotja, illetve kellene, hogy alkosson. A galaktikusok fényes pöttyök csupán a sötét anyag tengerében, a sötét anyag többlet vonzása nélkül állítják a csillagászok, a gravitáció képtelen lenne galaktikus méretű csomókba gyűjteni az anyagot, de még az első csillag sem jöhetett volna létre. Anélkül, amit még soha senki nem látott, nem jöhetett volna létre még egy csillag se, a tudomány mai állása szerint. A galaktikus képződés legmeggyőzőbb elmélete olyan részecskéken alapul, amelyeket még senki sem látott. Ezt pusztán gravitációs vonzás alapján ismert, titokzatos, sötét anyag hatása alá vonja a közönséges matériát, és kevés mennyiségű gáz ült egybe a galaktikusok kialakulásához. Ez az elmélet. Tehát ezt még soha senki nem látta, de ez az elmélet. És ez az elmélet kb. 70 évvel ezelőtt kezdődött, Ez az utolsó idézetem. 1933-ban egy Fritz Zwicky nevű csillagász a közeli Koma galaxis halmazt vizsgálta, és rájött, hogy az voltaképpen nem is létezhet. A galaxisai tudnélik olyan gyorsan haladnak körbe-körbe, hogy a Koma látható részeinek tömegvonzása túl gyenge volt a halmaz összetartásához. Zwicky mégis találta a magyarázatot. Fölvetette, hogy a galaxis halmaz látható anyaga csak afféle kaprang, a többi pedig, amit nem látni, sötét agyagnak nevezte el. De senki nem akarta elhinni, hogy igaza lehet. Ma már azt mondják, hogy hát enélkül tulajdonképpen szétesne a világegyetem, ha ezt az elméletet nem vallanák. Aztán nem tudom, hogy hol tart most a tudomány. Az biztos, hogy a tudomány szerint igaz, hogy mindennek szét kellene is esnie, és a Biblia szerint pedig az igaz, hogy Krisztus fenntartja mindenséget, csillagok milliárdjait, amelyeket ő alkotott meg. Érdekességképpen a mi tejút rendszerünkben korábban azt hitték, hogy 100 millió csillag van, a tudomány mai állása szerint 100 milliárd. És 100 milliárd a mi tejút rendszerünkhöz hasonló galaxis van a világon. Számoljátok ki, 100 milliárdszor 100 milliárd csillag. Az Isten alkotása, teremtése, és ezt mindet a Krisztus azért hatalmas szavával hordozza és fenntartja. De Krisztus nem csak megalkotta és fenntartja szavával mindezt a mindenséget, hanem ő benne áll föl ennek a teremtett rendnek, teremtett világnak a rendje és hierarchiája. A Kolossi levélben azt mondja Pál, benne teremtetett minden a mennyben és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelmségek, akár hatalmasságok, minden általa és reálnézve teremtetett. Ő előbb volt mindennél, és minden ő benne áll fenn. Krisztusban áll fenn ennek a teremtett világnak a rendje. Itt a földön is, és a mennyben is, a mennyei lények, hatalmasságok, angyal fejedelmségek, minden Krisztus uralma alatt van. Ő a mindenségnek a feje. Minden ő reálnézve teremtetett. Ő a középpont. Minden létező tőle kapta a létét, és ő benne találja meg létezésének értelmét és célját. Krisztus által ő benne teremtetett minden. De Krisztus nem csak a kezdet, hanem ő a vég is. Azt írja a zsidókhoz írt levél, hogy ő mindennek az örököse. Nyilván a teremtettség lévén ő az örököse, tulajdonosa ennek a látható mai világnak, az égnek és a földnek, de az eljövendőnek is. Mert tudjuk azt, hogy az ítéletben ez a föld, ez a jelenlegi föld és az ég el fog pusztulni. Ahogyan hajdanán elpusztult a föld a víz által, az özönvízben, a jelenlegi föld és az ég tűz által fog elpusztulni. Arra van fönntartva. Péter apostol írja, el fog jönni az Úr napja, mégpedig úgy, mint a tolvaj. Amikor az egek recsegve, ropogva elmúlnak, az elemek égve felbomlanak, a föld és a rajta lévő alkotások is megégnek. Mindez, ami van, amit ma látunk, meg fog égni. De úgy folytatja, de új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakik. Új eget és új földet várunk, amelynek az örököse, az egyetlen, az egyszülött fiú, a Krisztus, ami szintén az ő uralma alatt lesz, mint ahogy az jelenlegi világ is. Krisztus által van a mai világ, ő az örököse, és az eljövendőnek is ő az örököse. Ő az egyetlen, az egyszülött fiú, aki tökéletesen visszatükrözi az Isten képmását, aki az ő dicsőségének tökéletes visszatükrözése, lényének tökéletes képmása. Ugye maga az Úr Jézus mondta, hogy aki engem lát, látja az Atyát. Én és az Atya egy vagyunk. Ugye a kisgyerek, amikor megszületik, akkor a látogatók mit csinálnak? Találgatják, hogy kire ütött az a gyerek. Kinek a vonásait vélik felismerni a gyermekben. Később azt, hogy a viselkedése, hogy a viselkedését kitől örökölte. Krisztusban tökéletesen meg lehet látni az Atyát. De ilyenkor eszünkbe jut talán az ember teremtése is. Hogy Isten az embert a saját képének hasonlatosságára teremtette meg. Hogy maga az ember is visszatükrözze az Istent. De a bűn esetben ez a kép, ez megromlott, amikor az ember elfordult az Istentől, és már nem tükrözzük vissza az Isten dicsőségét úgy, ahogyan azt vissza kellene tükrözni. Olyanok vagyunk talán, mint egy hajdan dicsőséges épület, egy szép kastély, vagy egy vár, ami ma már csak romokban látható. A romokból lehet következtetni, hogy hajdan ez micsoda dicsőséges épület volt. Milyen szép volt. De ma már csak a romok vannak. Nem múlt el teljesen az Isten képűségünk. De már közel sem olyan, mint a teremtéskor volt. Miből láthatjuk ezt? Elég belenézni a világba, bekapcsolni a tévét, meghallgatni a híreket, mi jön felénk, mire utal az, amit hallunk, amit látunk, az Istenre? Hát azt hiszem, hogy nem. Ha az Isten belénk tekint, a mi szívünkbe, a mi lelkünkbe, ha kikutatja, hogy milyen vágyaink vannak, ha látja, hogy milyen indulataink vannak, milyen terveink és tetteink, akkor azokban önmagát látja meg. Ha mint egy tükörbe belénk néz, kit lát meg? Az Isten. Az ő lényének visszatükröződése vagyunk? Na, azt hiszem, hogy nem. Sok mindenben nem. Az ember hiával van az Isten dicsőségének. Nem tudja úgy visszatükröződni, tükrözni az Isten dicsőségét, mint ahogy azt kellene. Ahogyan azt Krisztus tökéletesen visszatükrözi. Akiben, ha az Atya beletekint, akkor gyönyörködik. Ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Miért? Azért, mert ő teljesen visszatükrözi az Isten lényét, a képmását. El tudja ezt rólunk mondani. Benned gyönyörködöm. Nyilván Krisztusért tud bennünk gyönyörködni. De a tetteink hol vannak? A krisztusi élet megnyilvánul-e bennünk? Ő az tehát, aki visszatükrözi az Isten lényét, lényének tökéletes képmása, és ő az, aki megváltóul jött ebbe a világba. Értünk, bűnös emberekért, akik már nem tudjuk úgy visszatükrözni az Isten dicsőségét, hogy kellene. Akik elszakadtunk az Istentől, és bűneink miatt ránk a halál várna, a kárhozat várna. De most a megváltásról beszélünk, és az Isten szeretete nem fordult el tőlünk. Akkor sem, amikor mi a bűnben elfordultunk az Istentől. Hanem értünk jött, utánunk jött erre a földre, azért, hogy a bűneinkre megváltást adjon. Kicsit gondolkodjunk el a mi bűneinken. Egy rövid számítást csináljunk. Ha naponta csak egy bűnt követek el, az évente 365 bűn. 50 év alatt ez több mint 18 ezer bűn. És nyilvánvaló, hogy egy nap nem csak egy bűn követek el. Gondolatban, szóban és tettben. Milyen hosszú a bűnlajstromunk? Hány tételből áll? Hány oldalt töltene meg? Mennyi tartozásunk van az Isten felé? És ki fizeti meg ezt a tartozást? Krisztus megfizette a kereszten. Megfizette az árat a megváltásunkért. A tökéletes képmás, az egyszülött fiú megfizette a mi bűneinkért járó büntetést. És azt olvassuk a Kolossi levélben, eltörölte már mint Krisztus a követelésével minket terhelő adós levelet. Azt az adóslevelet, amire fel volt írva az összes adósságunk. az Isten felé, amely minket vádolt, eltávolította azt az útból, odaszegezve a keresztvára. Krisztus kifizette a tartozásunkat, mindent, és adós levelünkre a saját vérével írta rá, hogy kifizetve. Elvégeztetett, hangzott el a keresztről az utolsó szó. Elvégeztetett a megváltásunk. Minden tartozás ki van fizetve. Aki ezt hiszi, az nem megy kárhozatra, hanem övé az örök élet Jézus Krisztusban. Megváltva, míg boldogan vallom a bárány Jézus vére árán. Tudjuk ezt tényleg boldogan vallani? Fel tudjuk fogni, hogy mi történt velünk? Megváltva, míg boldogan vallom a bárány Jézus vére árán. És miután, hogy a zsidó levélben olvastuk, megtisztított minket a mi bűneinktől, fölvitetett a mennybe, és ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Ez Krisztusnak a felmagasztalása. Az Efézusi levélben ezt olvassuk. Feltámasztotta őt a halálból, és jobbjára ültette a mennyekben. Fejjed minden méltóságnál és hatalmasságnál, minden erőnél és uralomnál, sőt minden névnél is, amelyet segítségül hívnak nem csak ebben a világban, hanem az eljövendőben is. Krisztus mindenek felé, emeltetett a mennyei Atya által. Azért, mert értünk, elszenvedte a halált, a bűneink büntetését. És az Isten jobbján megkezdte az ő uralmát. Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. És minden az ő lábai alá vettetett. Ő uraknak ura, királyoknak királya. És minden az ő lábai alatt van. A zsidókhoz írt levélben szintén olvasható, bár ezt nem olvastuk fel az első rész 13. versében. Isten mondja egy Zsoltár idézetet, vesz a levél írója, ülj az én jobbomra, amíg ellenségeidet lábad zsámolyává teszem. A mennyei Atya mondja Krisztusnak, ülj a jobbomra, amíg ellenségeidet zsámolyá teszem a lábaid alatt. Krisztus uralkodik, és minden ellensége a lábai alá vettetik az Isten által. Ugyanis a bűn esetben mi emberek ugyan elfordultunk az Istentől, de miért? Mert volt valaki, aki Ádámot és Évát elcsábította, aki bűnre csábította, és az Éva szívében megfogant a bűnt, és bűn és halált nemzett. Amely napon eszel fál a gyümölcséből, bizony meghalsz. Nem csak az ember lázadt fel az Isten ellen, hanem korábban az angyalok egy része élükön a sátánnal elfordult az Istentől, és föllázadt ellene. De az Isten minden ellenségét Krisztus lábai alá veti, zsámolyul. És amikor ezen gondolkodunk, fel kell, hogy ismerjük, hogy a keresztben nem csak a mi megváltásunk történt meg, hanem az ördögön való győzelem is. Az Krisztus győzelme volt a halálon, a sátánon és minden ellenségén. Ezért a kereszt hatása nem csak a földre és ránk emberekre terjed ki, hanem az egész világ mindenségre. Az Efézus levélben mondja Pál, Krisztusban egybe foglal mindeneket, azt is, ami a mennyben, és azt is, ami a földön van. Krisztus győzött a kereszten, és ő benne helyáll mindaz, ami megromlott a bűnkövetkeztében, itt a földön és a mennyben. Kolossé levélben mondja Pál, lefegyverezte a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, és itt a mennyei fejedelemségekről és hatalmasságokról van szó. Nyilvánosan megszégyenítette őket, és Krisztusban diadalmaskodott rajtuk. Az Isten lefegyverezte az ördögöt, az ő angyalait, nyilvánosan megszégyenítette őket, Krisztusban diadalmaskodott rajtuk. Efézus 1.22. az ő lábai alá vetett mindent. Zsidó 2.8. Mindent lába alá vetettél. Ha ugyanis mindent alávetett neki, akkor semmit sem hagyott, ami ne lenne neki alávetve. Most ugyan még nem látjuk, hogy minden uralma alatt áll. De Krisztus uralma alatt áll minden. Még akkor is, ha ezt most a fizikai szemünkkel nem látjuk. Sőt, ha sokszor ennek ellenkezőjét látjuk. Ha Krisztus uralmát sokan nem is kívánják, hallani se akarnak róla, és ez a világ sok tekintetben úgy folyik, mint ha Krisztus nem is uralkodna ezen a világon. De egyszer minden télt meg fog hajulni Krisztus előtt. Meddig kell Krisztusnak uralkodnia? 1 Korintus 15, 25. Addig kell uralkodnia, míg lába alá nem veti valamennyi ellenségét. Amikor pedig majd alávettetett neki minden, akkor maga a fiú is aláveti magát annak, aki alávettetett neki mindent, hogy Isten legyen minden mindenekben. Látjátok-e az Úr Jézust fölmagasztalva, dicsőségben, mindenek fölött? Le tudtok-e barulni elé, és vallani, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére? Ugye Krisztusról sokszor úgy szoktunk beszélni, hogy ő közel van hozzánk, mert emberré lett. Az Isten olyan távoli, megfoghatatlan. Tehát Krisztusról eddig úgy beszéltem, mint aki által van minden. Aki ért van minden. Aki hatalmas szavával fenntartja a mindenséget. És az a csoda, hogy emberré lett, amiben annyira kapaszkodunk, és nyilván nincs üdvösség, hogyha ő nem lesz emberré. És nem csak ez a jelen való világban az ő lábai alá vetve, hanem az eljövendő is. Hisz Isten nem csak a jelen való világ urává tette őt, hanem az eljövendő világ urává. Beszéltem arról, hogy új eget és új földet várunk. És ennek az örökese is maga Krisztus. De vele együtt mindazok, akik Krisztusban új életet nyertek, akik hisznek Krisztusban, mint megváltójukban és urukban. Jelenések könyvének a végén szó van az új égről és az új földről, a mennyei Jeruzsálemről, amely leszáll a földre, az új földre. És mit olvasunk erről? Erről a mennyei Jeruzsálemről, ami a földön van. Az Isten és a bárány trónusa lesz benne, szolgái imádják őt és látni fogják az ő arcát, és az ő neve lesz homlokukon. Éjszaka sem lesz többé, és nem lesz szükségük lámpásra, sem napvilágra, mert az Úristen fénylik fölöttük, és uralkodnak örökkön örökké. Krisztussal együtt mi, mint megváltottak, országolni vagy uralkodni fogunk örökkön örökké. Örökölni fogjuk Krisztussal együtt az új eget és az új földet. Mert a Krisztus trónja megáll örökké, ahogy ez a jelenésekből vett idézet is van. Az Isten és a bárány trónusa lesz benne. A bárány trónusa, a messiás király trónusa, amely örökké való trón. Az ő uralkodásának nem lesz vége sohasem. Látjátok-e az Isten, hogyan magasztalta fel a Krisztust, és látjátok-e az ő dicsőségét? A messiás királyt az Isten kente föl. Szintén a 45. Zsoltárból egy profécia Krisztusról, a messiás királyról, akit az Isten kent föl embertársai fölé. Miért? Azért, mert ez a Krisztus, az Isten fia, aki tökéletes képás, szerette az igazságot, és gyűlölte a hamisságot és a gonoszságot. Nem úgy, mint sokszor a földi uralkodók, akik talán nem szeretik az igazságot, de annál inkább a hamisságot és a gonoszságot. De Krisztus szerette az igazságot, és gyűlölte a hamisságot és a gonoszságot. És az ő királyi pálcája az igazság pálcája. Ő ítél igazságosan egyedül. Ezért ő a messiás király, akiről azt olvassuk a Zsidó 1.8-ban, a te trónusod örökké megáll, ó Isten, és királyi pártád az igazság pártája. Érdekes, hogy Krisztusra azt mondja, a te trónusod örökké megáll, ó Isten. A Biblia nem hagy kétséget afelől, Jézus istensége felől, hogy ő nem teremtné. Pál apostol a Róma 9:5-ben ezt mondja. Az izraeli pártról, hogy közülük származik a Krisztus test szerint, aki Isten mindenek felett. És a zsidókhoz írt levélben azt olvastuk, illetve hát nem olvastuk, mert ezt kihajtuk ezt a részt, hogy imádják őt az Isten angyalai, mint Krisztust. A Biblia egyértelműen tiltja teremtmények imádását. Az imádat egyedül az Istent illeti meg. János apostol a Jelenések könyvének végén leírja azt, hogy ő leborult az angyal lába elé, annak a lába elé, akitől vette a mennyei jelenéseket, és imádni akarta az angyalt. És mit mondott az angyal? Vigyázz, ne tedd! Én, János, hallottam és láttam ezeket, és amikor hallottam és láttam, leborultam az angyal lába előtt, hogy imádjam őt, aki megmutatta nekem ezeket. De ő így szólt hozzám, vigyázz, ne tedd, mert szolgatásod vagyok neked, és testvéreidnek, a prófétáknak, és azoknak, akik megtartják a könyv igéit. Az Isten imád. Ha csak az Istent lehet imádni, és az angyalok imádják Krisztust, Krisztus nem teremtné. Angyal nem szabad imádni, de az angyalok imádják Krisztust, mint Istent. Az Úr Jézus János evangéliumában egyértelműen azt kéri, hogy őt ugyanúgy tiszteljék, ahogyan az atyát tisztelik. Az atya nem ítél senkit, hanem az ítéletet egészen a fiúnak adta át, hogy mindenki úgy tisztelje a fiút, ahogyan az atyát tisztelik. Aki nem tiszteli a fiút, az nem tiszteli az atyát sem, aki őt küldte. Mindenki úgy tisztelje a fiút, ahogyan az atyát. És ha valaki nem tiszteli a fiút, az atyát sem tiszteli. És egy nagyon számomra megdöbbentő dolog, amit az ellentét következik. Imádják őt az Isten angyalai, mint mégis, ahogy felolvastuk, rövid időre kisebbé tétetett az angyaloknál. Értünk, emberré lett. Isten formájában volt, szolgai formát öltött föl. Értünk, Isten, emberré lett. Kisebbé tétetett az angyaloknál, mert az angyalok az embernél hatalmasabbak. Erőre és hatalomra nézve. Az örök ige testé lett. Az előzőek ismeretében. Nem döbbentett meg benneteket? Aki által lett minden, aki ért van minden, aki fenntart mindent, akit imádnak az angyalok, az értünk emberré lett. Gyermekként megszületik erre a világra, hogy megváltunk lehessen. Az Isten szeretete küldte őt ebbe a világba, és lehajolt hozzánk bűnös emberekért. És nem csak ez történt, hanem ahogy olvastuk, az Isten szeretetéből, a kegyelméből megízlelte a halált. Az örök ige megkóstolta, megízlelte a halált. Azt, amit korábban nem volt, lehetetlen volt számára megízlelnie. De emberré vált, emberré lett, hogy értünk a kereszten, meghalhasson, hogy a bűneinkért járó büntetést megfizethesse. És Krisztus ezért jött. Kimondottan ezért. Amikor bevonult Jeruzsálembe és beszélt arról, hogy a gabonamagnak földbe kell esnie, és el kell halnia, hogy élet támadjon belőle, ott igazából önmagát adja példaként. Ez fog történni vele. El fog halni, hogy az ő életét halálából élet támadja. És amikor ezt mondja, megrendül az ő lelkében. Most megrendült az én lelkem, kérjem azt, Atyám, ments meg ettől az órától? Kérjem azt, hogy Isten mentsen meg ettől az órától? De hiszen éppen ezért az óráért jöttem. Krisztus nagy péntekért jött. A szenvedésért jött, a válság halálért jött. És az Isten kegyelméből megizlelte a halált. Az Isten irántunk való kegyelméből. Azért, mert szeretett bennünket, az örök ige testé lett, és megizlelte a halált, hogy nekünk váltságunk lehessen, és bűnbocsánatunk. Itt van Krisztusnak az alacsonysága. Magasságból alászállt, de ismét fölment a dicsőségbe, a halál elszenvedéséért, ami megváltásunkért, Isten őt dicsőséggel és tisztességgel megkoronázta. Ezt kérte Jézus főpapi imájában. Most te dicsőítsd meg engem, Atyám, önmagadnál azzal a dicsőséggel, amely már akkor az enyém volt, te nálad, mielőtt még a világ lett. Mielőtt a világ lett, Krisztus dicsőségben ott volt az Atyánál. És most azt kéri főpapi imájában, hogy ez a dicsőség újra az övé lehessen. És az Isten megadta ezt neki. Ezt jól ismerjük Pál apostolnak Krisztus himnuszából, a Filippi 2-ből. Ami azzal kezdődik, azzal a dicsőséggel kezdődik, amely Krisztusé volt, mikor még Isten formájában volt. Mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő az Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett föl, embereket hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult. Megalázta magát, és engedelmeskedett mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, mely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden tér meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké. És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. A kereszt halálért, a szenvedésért az Isten fölmagasztalta, és olyan név adományozhatott neki, amelyre minden tért meghajol. És itt megint nem csak a földiekről van szó, hanem a mennyeiekről és a föld alatt valókéről is. Az Isten fölmagasztalta Krisztust. A kereszt halálért. És talán innét érthető az a mondat, mint a zsidókhoz írt levélben olvastunk, vagy hallottunk, ami elsőre, vagy talán sokadikra is érthetetlen, mert ott arról van szó Krisztusról, akit az Atya a szenvedések által tett tökéletessé. Hogy kell ezt érteni? Talán Krisztus, mielőtt szenvedett volna értünk, nem volt tökéletes. Valamilyen módon tökéletlensége lett volna, hiányossága. Én nem hiszem. Csak az ő dicsősége még teljesebb lett. Eddig úgy láttuk, mint aki által van minden, akiért van minden, és most pedig úgy is látjuk, hogy aki által van a megváltás, mint az üdvösség fejedelmét, aki meghalt értünk, mert a szenvedésért lett fölmagasztalva, amit értünk itt végbe a kereszten. Krisztus ott ül az Isten jobbján, olyan név adatik neki, amely minden név fölött való, és mégsem szégyel minket testvéreinek hívni. Kicsit képzeljétek el, ha lehet ezt ugyan elképzelni. Krisztus ott van a mennyei dicsőségben, az Atya jobbján, minden a lába alá van vetve, és utána tekintsünk magunkra, tekintsetek magatokba. Hol vagyok én a Krisztus dicsőségétől? Én az ő testvére vagyok, ha hiszek bennem, megváltóban és Úrban. Ugyanúgy az Isten gyermeke vagyok, fogadó gyermeke. Bizonyos értelemben testvére a Krisztusnak, és ő nem szégyel bennünket, akik ha magunkba tekintünk, inkább szennyesek és rongyosak vagyunk, és méltatlanok hozzá, aki magasra van emelve, minden a lába alá van vetve, és ő nem szégyel bennünket, testvéreinek hívom. Nem szégyenkezünk mi, hogy így vagyunk mi az ő testvére is sokszor, ahogy élünk. Felolvastuk az igét. Íme, itt vagyok, én és a gyermekek, akiket az Isten nekem adott. Mintha itt áll a középen Krisztus, és ezt mondaná. Íme, itt vagyok, én és a gyermekek, akiket az Isten nekem adott. És ezt ti vagytok, ezek mi vagyunk. Az Isten Krisztusban bennünket megtisztít, megszentel, önmagához emel. Ezért kellett neki testé és véré lenni, hogy elvégezhesse a megváltást. Mert nem angyalokat korolt fel Krisztus, hanem embereket, ahogy az igében olvastuk Ábrahám magvát, és hogyha Ábrahám hitét követjük, akkor mi is Ábrahám utódai vagyunk, nem csak a vér szerinti zsidó emberek, hanem akik szintén mi is hiszünk Istennek, hogy Krisztusban való hitért megigazít, akkor Ábrahám utódai vagyunk mi is, és Krisztus értünk jött. A Galata levélben írja Pál, akik hitből valók, azok Ábrahám fiai. És nem csak megváltott, hanem megsemmisítette az ördögöt, akinek hatalma van a halálom, legyőzte, ahogy mondtam a kereszten, a fejedelemségeket, hatalmasságokat, azokat megszégyenítette. És így mi magunk megszabadunk nem csak a bűntől, annak terhétől és a haláltól, a magától, az ördögtől is. Aki minket az Istentől örökre el akar szakítani. De a kereszten Krisztus győzött és adott vissza utat az Istenhez. És megszabadított bennünket a halál félelmétől. Mert miért félünk a haláltól? Félünk az Isten színe elé kerülni a mi bűneinkkel. Tudjuk jól, hogy egyszer számot kell adnunk a mi életünkről. És ha a bűneinkre tekintünk, halálfélelem fog el bennünket. És aki Krisztusban van, annak a bűnei megbocsátottak, eltöröltettek. Minden ár ki van fizetve, az nem megy kárhozatra, nem megy ítéletre, átment a halálból az életbe. Maga Jézus mondja, bizony-bizony mondom nektek, aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van, sőt, ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életre. És az Isten szeretete bennünk teljessé lesz, kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár. Abban lett teljessé a szeretet közöttünk, írja Ás apostol, hogy bizalommal tekinthetünk az ítélet napja felé, nem pedig halálfélelemmel. A szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett tökéletessé a szeretetben. Tökéletessé lettél az Isten szeretetében. Betölte az Isten szeretetet. Bizalommal tekintesz el az ítélet napja felé. Vagy még mindig halálfélelmed van. Mert ha igen, fordulj oda Krisztushoz. Aki könyörülő és bűn főpap. Nem csak azért lett testé és véré, hogy a mi megváltásunkat végezzük, hanem hogy az ő testében átélje mindazt a kísértést, ami bennünket ezen a földön él. Hogy tudja, hogy mind megyünk keresztül ezen a földön. És hogy ő irgalommal tudjon értünk könyörögni az atyánál. Ő engesztelő áldozat a mi bűneinkért. Ez az utolsó pont, a sokból. Amikor vádolnak bennünket a mi bűneink. Mit teszünk? Eszünkbe jutnak-e Pál apostol szavai Róma 8-ból, ki ítélne kárhozatra? Én olyan bűnös vagyok, számomra már nincs menekvés. Engem el fog ítélni az Isten. Ki ítélne kárhozatra? Teszi fel a kérdést Pál apostol. És kérdésként ezt mondja, a meghalt, sőt föltámadt Jézus Krisztus, aki az Isten jobbján van és esedezik, értünk? Hát nem, hát ő meghalt értünk. Ott ül az Isten jobbján, és nem csak uralkodik, hanem szüntelen közben jár értünk. Azokért, akiket ő megváltott. Ez adjon békességet nekünk, és örömet, amikor az úrvacsorát elkezdtük, amivel Isten megpecsételi a mi szívünkben, a mi lelkünkben, hogy meg vagyunk váltva a Krisztus bárány vérét. Megváltva, amit boldogan mondom, a bárány Jézus vérén. Imádkozzunk. Menj, Atyánk, megköszönjük az ígéret, amely a gazdagon bemutatott ki is a te egyszülött fiad, a Krisztus, akit elküldtél ebbe a világba, hogy meghalljon a mi bűneinkért, vétkeinkért, hogy megfizesse az árat, és hogy megtisztítson bennünket az ő vére által. Köszönjük, hogy ma is erre emlékezhetünk, az ő áldozatára. Kérlek, tölts be bennünket örömmel, ahogyan az első keresztényeket betöltötted, amikor magukhoz vették a kenyeret, örömmel vették azt, tudva azt, hogy meg vannak váltva, bűneik meg vannak bocsátva, hogy ők valóban az Isten gyermekei a Jézus Krisztusban. Kérni segíts bennünket, tudjunk rátekinteni, Úr Jézus, téged felemelve látni, dicsőségben, hatalommal, felségben, akinek lábai alá vetted minden, akinek olyan név adatott, amely minden név fölött való, hogy előtted minden térd meghajolja, és vallja, hogy te Úr vagy az Atya Isten dicsőségére. Köszönjük, hogy mi ismerhetünk téged így, és szeretnénk így magasztalni, és dicsérni, megadni a neked való tiszteletet az Atyával és a Szent Lélekkel együtt. Amen.